5-600 ezrékkal bővülhet idén a hazai építőipar. A lakásépítés, felújítás, az ipari csarnoképületek és a logisztikai létesítmények hajthatják a szektor teljesítményét, ez közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Csak a mélyépítés területén nem számítanak bővülésre a cégek, amit a kevesebb állami és önkormányzati megrendeléssel magyaráznak. A szervezet elnöke szerint a magánmegrendelőknek ez jó hír, mert nagyobb lesz a szolgáltatói kapacitás. Koly Lászlót Somodi Evelin kérdezte.
Frissen megjelent javaslatcsomaguk szerint 5-6%-os bővülés várható 2022-es évben az építőipari ágazatban, és úgy vettem ki, hogy lényegében ezt igazából a mélyépítés az, ami egy picit visszahúzhatja, ugye itt főleg a kormányzati beruházási ciklus végével magyarázzák ennek az okait. Hogyha nem ezt a választási szezont írnánk ebben az évben, akkor ez ennél jelentősebb is lehetne?
Jelentősebb is lehetne, azonban az állami és önkormányzati megrendelések kevesebbek lesznek ebben az évben, mint ahogy az elmúlt években voltak. Nem magyar sajátosság az, hogy egy kormányzati időszak vége, egy választási időszak, az beruházási ciklus végét is jelenti. A választásokkal, a kormányalakításokkal elég sok idő el szokott menni, és olyankor kevesebb megrendelés érkezik ebből az irányból. Ez talán jó hír a rádióhallgatóknak, mert a magánmegrendelői körnek viszont talán több építőipari kapacitás marad. Arra számítunk, hogy ebben az évben a lakossági megrendelések, tehát a lakásépítés, lakásfelújítás az, amely fogja fölfelé húzni az építőipart, valamint a magánszektorból az ipari csarnok, gyárépítések és logisztikai létesítményeknek a kivitelezése.
Mi lesz a helyzet az építőipari magánszektorban történő ilyen beruházásokkal? Ugye itt az áremelkedés eléggé meghatározta talán így a tavalyi évnek a második felét, illetve erre is felhívják a figyelmet ebben a csomagban, hogy a fekete foglalkoztatás egyre nagyobb problémává válik. Itt az árak és ennek a fekete foglalkoztatásnak a terjedése hogyan alakulhat?
Azt tapasztaltuk, és arra is számítunk 2022-ben is, hogy az építő anyag ár emelkedések a magánmegrendeléseket nem fogták vissza. Tehát ugyanolyan lendületben vannak az ipari, mezőgazdasági, vendéglátóipari szektornak a megrendelései, de a lakosság megrendelése is egyértelműen. Nagyon fontos azt tudni, hogy amikor az építőiparnak ilyen sok munkája van, akkor egyrészt előjönnek a kóklerek, akiknek sok esetben tevékenységi jogosultsága sincs ahhoz a feladathoz, amire jelentkezik. Másrészt pedig ugye szaporodunk, vállalkozók, mert jó szakmunkások is úgy gondolják, hogy sok a munka nem kell a főnök, ő közvetlenül kivált vállalkozó igazolványt. Ennek az a hátránya, hogy sok olyan vállalkozó is tisztességes vállalkozó megjelenik a piacon, akinek nincs gyakorlata, rutinja egy ajánlatkészítésben, egy szerződéskötésben, vagy nincs elegendő forrása, hogy a munkákat előfinanszírozza. Tehát ilyen jelenségek lehetnek ebben az évben.
Hogyan lehetne ezt szabályozni? Vannak erre esetleg törekvések?
Igen, az EVOSZ-nak ezen a területen is van egy javaslata. Ha egyedül rajtunk múlna, mi teljesen biztos, hogy a vállalkozói igazolvány kiváltását egy vizsgafeltételhez kötnénk, hogy az alapvető vállalkozói ismeretekkel, tudásnak a birtokában kapja meg valaki az egyéni vállalkozó igazolványt például.
Az összefoglalójukban itt beszélnek kifejezetten a társasházi közösségekről. Azt gondolom, hogy sok városban élőnek ez gyakori problémája. Olyat is hallottam már, hogy nem költöznének szívesen akár társasházba, mert hogy bizony ezek a társasházi közösségek egyrészt szabályozatlanok, sok a konfliktus helyzet. Erre létezhet-e valamilyen kompromisszumos megoldás a jövőben?
Sajnos Magyarországon van egy olyan különösen az 50 fölötti korosztálynál, hogy nem éri meg neki már a társasházára költeni, neki jó úgy is, ahogy van, és az ilyen társasházi szomszéd magatartása az blokkolja a többieknek egy felújításra, egy hőszigetelésre, a közös helyiségek, lépcsőházak, gépészeti berendezések felújítására vonatkozó elgondolásait. Ezért mi fontosnak tartanánk a társasházi törvény további módosítását, ahol egyrészt kötelembe, másrészt pedig kellő garanciába megjelennének az ilyen szituációknak a kezelhetősége, hogy akkor is egy felújítást végre lehessen hajtani, hogyha azt 3-4 lakó vagy egy kisebbség ezt nem gondolná időszerűnek. Tehát ebből a szempontból fontosnak tartanánk, hogy a többségnek a véleménye érvényesülhessen úgy, hogy a kisebbség is megtalálja a számítását egy felújítási vita eldöntésénél.
Ugye nagyságrendileg 35 ezer lakás van kivitelezés alatt ebben a pillanatban, és ebből idén így 25 ezer el is készülhet. Ez mennyire számít eredményesnek? Ez nekem már úgy hangzik, hogy úgy nagyjából visszatalált járvány előtti szintekre a szektor. Milyen fázisban tartanak akkor ezek a lakások?
A lakásépítési piacot nagyban befolyásolja az, hogy milyen határidős hullámokhoz köt a kormányzat visszanemtérítendő támogatást, vagy éppenséggel áfa kedvezményt, 5%-os áfát. És ez fölöslegesen jelenik meg a piacon, hogy az emberek, jaj, hogy a támogatást még időbe vehessem, de 2022. december 31-ig valamit produkálni kell, jaj, hogy az 5%-os áfába beleférjek, az év végéig a jogerős építési engedélynek meg kell lenni, vagy a bejelentést meg kell tennem, tehát a terv kész kell, hogy legyen. Tehát ezek a kedvezményekhez kötött különböző határidők nem jók. Nekünk az a javaslatunk, hogy az államnak van támogatási lehetősége, vagy éppenséggel az 5%-os áfára vonatkozó elgondolása, akkor az tartósan ilyen határidők nélkül legyen meg, mert az kiegyenlíti a keresletet, és jobban tud az építőipar is alkalmazkodni.
Azonban olyanról is hallani, hogy nagyon sok lakásépítése pont a különböző önkormányzati, illetve közművekkel kapcsolatos engedélyeztetések miatt csúszik. Ezekkel mi a helyzet? Ez azt hiszem talán a járványnak volt egy ilyen következménye. Ez némileg kitisztulhat egyébként az idei évben?
Mi azt tapasztaljuk, hogy a kormányzat már mindent megtett annak érdekében, hogy ezek a szolgáltatók a lehető legrövidebb idő alatt foglalkozzanak a lakosság ilyen irányú kérelmeivel, hogy egy új óra felszerelése, vagy vízbekötés, stb. Valójában őnáluk nincs meg az elegendő munkaerő és kapacitás, hogy az ilyen jellegű lakossági igényeket határidőn belül tudják kezelni. Tehát mindenképp szükséges, hogy az ilyen nagy közműszolgáltató lehetőséget kapjanak arra, hogy akár informatikában, akár létszámban fejlődni tudjanak.
Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották. Elindult a mesterséges intelligencia stratégia végrehajtása. Az irányvonalat a Mesterséges Intelligencia Koalíció és az Innovációs és Technológiai Minisztérium határozta meg 2030-ig, amelyet kormányhatározat is biztosít. A létrehozott platform összeköti a mesterséges intelligenciával foglalkozó gazdasági, akadémiai és kormányzati szereplőket a magyar gazdaság és társadalom úgynevezett MI forradalomra való felkészítése céljából. A Mesterséges Intelligencia Koalíció elnökét, Jakab Rolandot Imre Lőrinc kérdezte.
Most már 2 év letelt ebből a stratégiából, hogyha 2020-hoz viszonyítjuk, vagy mondjuk 19-hez mielőtt elindult a stratégia, mennyivel több vállalat alkalmazza már a mesterséges intelligenciát, és lemérhető-e már a GDP-hez hozzáadott értéke mindennek?
Érezzük azt a hatást, amelyet a technológia megjelenése gyakorol a vállalkozásokra. Egyre többen fordulnak egyébként hozzánk, illetve a koalícióhoz való csatlakozás is folyamatos. Tehát lassan eltelik 2 év, látjuk azt, hogy milyen ütemben gyorsul a technológia, milyen új megoldások jelennek meg, milyen új dobozos termékek, amelyeknek a bevezetése ma már sokkal egyszerűbb, mint akár néhány hónappal ezelőtt volt, és ami számunkra nagyon fontos, az a nyelvtechnológia, hogy a magyar nyelvet hogyan tudjuk megőrizni, hogyan tudjuk megtanítani a gépeket magyarul. Magyarul beszélni, magyarul írni, magyarul feldolgozni az elhangzottakat, illetve visszaadni szöveges formában, és végrehajtani különböző utasításokat. Ezen a téren is nagyon sok fejlődés tapasztalható, hiszen új számítóközpontok jönnek létre, új számítási kapacitások. Tehát ahogy jönnek ki az új alkalmazások, és ha egyre többet beszélünk az ebben rejlő lehetőségekről, az egyre több projektet generálhat, és egyre több cég érzi úgy, hogy neki is tájékozódnia kell, és a folyamatait bizony korszerűsíteni kell, és használni az ebben rejlő lehetőséget, mert ez versenyképességi kérdésé válik. Ha a környező országokban ezeket mások meglépik, akkor ők bizony versenyelőnyre kerülhetnek. És itt egy nagyon fontos dolog van, hogy itt most a fejlődésnek nincs nincs természeti erőforrás igénye, hanem a rendelkezésre álló humán kompetencia határozza meg a fejlődés korlátait. Ezért nagyon fontos, hogy időben belépjünk ezekben a folyamatokban, hogy alakítói lehessünk bizonyos globális folyamatoknak, ne lekövetői, hiszen azzal versenyelőnyre tudunk szerteni. És ez a stratégia erre tesz egy nagyon komoly kísérletet, hogy meghatározza azokat a prioritásokat, amelyre az országnak figyelnie kell, az egyes ágazatokra gyakorolt hatását.
És ma Magyarországon melyik ágazat használja a legnagyobb mértékben, hol a legnagyobb penetrációja a mesterséges intelligenciának? Egy pénzügyi példát említett.
Igen, pénzügyi. Az egészségügyben látunk nagyon sok megjelenő, akár a diagnosztika területén, akár a különböző elemzések, járványügyhöz kapcsolódó elemzések, különböző modellezések kapcsán megkerülhetetlen szerepe van a mesterséges intelligenciának, gyógyszerfejlesztéseknél, kipróbálni egy új készítményt, egy új molekulát, egy új hatóanyagot. Tehát a fejlesztési ciklust tudja nagyon nagy mértékben felgyorsítani egy EMI alapú fejlesztési modell. Tehát az egészségügy, az autonóm közlekedés egy ugyanilyen terület, ráadásul Magyarország ebben most vezető pozícióban lehet azzal, hogy Zalaegerszegen létrejött Zalazón és a köré épülő ökoszisztéma képes megszólítani high-tech cégeket, környezetet biztosítani, további befektetéseknek az itt lévő cégek újabb investíciókat vihetnek ebbe a térségbe, vagy a távközlés, a telekom kommunikáció, nagyon sok cégnek van kutatófejlesztő tevékenysége, magyar mérnökök szabadalmainak van döntő befolyása a világ távközlési iparágának alakulására, akár itt gondolok az 5G, IoT rendszerek, felhő technológiák területén végzett kutatásokra és fejlesztésekre.
És Magyarországon, mert emlékszem, nem olyan rég beszélgettünk, főleg 5G kapcsán, és akkor mondta, hogy meg egyébként ebben az interjúban is utalt rá, hogy ennek az egész világnak a társadalmasítása mennyire fontos, hogy mennyire fogadják el az emberek azt, hogy most idézőjelben mondom, de hogy robotok végeznek el korábban emberek által elvégzett feladatokat. És hát azért nyilvánvalóan az még sci-fi, hogy a robotok teljesen emberhez hasonló intelligenciával rendelkezzenek, de azért van persze egy ilyen félelem akár a sci-fi filmekből is, hogy a robotok akár önálló életre kelnek, saját akarattal leuralják a földet, most szándékosan egy ilyen kisarkított példát hoztam, de hogy látja, Magyarországon inkább tartanak az emberek a mesterséges intelligenciától, vagy elfogadónak tűnnek?
Igen, pontosan ez az egyik legfőbb tennivalónk, hogy erről minél többet beszéljünk, minél többször mondjuk el, hogy ez a technológia valójában miről is szól, és most hol tartunk. Ez a technológiai fejlődés jelenleg hol tart? Most jelenleg még a szűk mesterséges intelligencia korát éljük, amikor egy-egy emberi képességet próbálunk gépek segítségével hatékonyabban, jobban megoldani. Az általános mesterséges intelligencia az még évtizedek kérdése is lehet akár, amikor a gépek emberhez hasonló működést tudnának, vagy gondolkodást tudnának megvalósítani. És nagyon fontos az, hogy, és azért is kell erről beszélnünk sokat, mert mi emberek kell, hogy meghatározzuk azt, hogy ez a technológia milyen keretek között fejlődik, hogyan lesz ez a technológia megbízható, hogyan tudok olyan intelligenciát fejleszteni, ami hibakeresést célozza például. Hogy meglegyenek a megfelelő jogi és etikai működési keretek alkalmazások bevezetésére. És legyen egy általános képünk arról, hogy ez pontosan mit tesz lehetővé.
Az elmúlt percekben a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnökét, Jakab Rolandot hallották. 6 óra 56 perc van, 4 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a hazai munkabérekről lesz szó, aztán az öngondoskodásról.